Pálfalvi Centrum. A józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Nagyon sokszor emlegettük már a beszélgetéseink során itt a Pálfalvi Centrum podcastján azt, hogy intervenció. Ami nyilván nagyságrendileg tisztázható történet, mindannyian láttunk már olyan amerikai filmet, ahol egyszer csak hazajön az alkohol problémával küzdő családtag, és az összes többi családtagot áll körbe, és azt mondják, hogy figyelj, ülj le, muszáj, hogy beszélnünk, ez így nem mehet tovább. És akkor ki kiérez valamit ezzel kapcsolatban, miközben nézi a filmet? Ez a valóságban is így van?
Hát a valóságban is lehet így. Itt az is kérdés, hogy ki milyen intervenciós technikát használ, ami nagyon fontos, mert hogy nagyon sokféle intervenciós technika van, de azért onnan kezdeném, hogy mi is az az intervenció, mert hogy hétköznapi értelemben nyilvánvalóan ez egy beavatkozást jelent valami más embernek, vagy más valakinek az ügyében. Az addiktológiai szintéren is ezt jelenti, de hogy ezt így meg lehessen fogalmazni, vagy egy ember, de jó esetben embereknek a csoportja, akik aggódnak valakiért, ők lépnek föl annak a célnak az érdekében, hogy az illetőt kezelésbe juttassák. Egyébként ez a 1960-as években nyúlik vissza ez a technika, az Egyesült Államokból származik, és egyébként, amit te is említettél itt az előbb, hogy a média is felkapta ezt, és hogy filmekbe is ábrázolják, meg ilyen reality show-kkal és meg próbálják bemutatni ezt a módszertant, de azért mindenkit óva intenék attól, hogy ezek alapján próbáljon meg közbeavatkozni a hozzátartozók problémája kapcsán, mert hogy ez a nagyon konfrontatív technika, ez a nagyon megszégyenítő technika nem működik, tehát ezt tudjuk.
Hogy mert hogy nagyon sokan összekeverik egyébként, ez azért fontos, amit mondasz, a közbelépést a megszégyenítéssel. Tehát azt gondolják, hogyha nekünk fel kell lépnünk többen családilag, vagy a baráti kör tagjaként, akkor bizonyít elő kell rántani a szabját, és lehetőleg nyesni vele. Hát nyilván így verbálisan gondolom én ezt.
Pedig ez nem így van. Mondom, hogy az eredeti intervenció az egy elég konfrontatív technika volt, egyébként Vernon Johnson nevéhez fűződik, és ez a Johnson intervenció, ez egy valóban egy szembesítést jelent, ami azt jelenti, hogy a családtagok, a hozzátartozók felkészülnek egy olyan szembesítésre, amiről az érintett fél, tehát most az érintett alatt a szerhasználót értem, amiről a szerhasználó nem tud. Tehát én eleve azt gondolom, hogy itt az első elhibázott lépés, hogyha nem játszunk nyílt kártyákkal. Aha. Tehát, hogyha úgy szövetkeznek a hozzátartozók, hogy abból kihagyják azt a felet, aki nyilván érintett a szerhasználatban, akkor ez egy olyan bizalomvesztés, meg önmagában ez is azt gondolom, egy ilyen megszégyenítését tud fajon.
Szerintem
nemkor.
Csak mélyít a problémán, nem?
Én is azt gondolom, hogy ez tud mélyíteni a problémán, bár eszembe jutott most a történet, és legelőször a médiában talán az intervenció így volt ábrázolva. Nem tudom, hogy a Betty Fordról hallottál-e, már biztos, hogy hallottál róla, mert ugye a Gerald Ford amerikai elnöknek a felesége volt, ugye Gerald Ford 74 és 77 között volt az Egyesült Államok elnöke, és az ő felesége nagyon súlyos alkohol függő volt, és First Ladyként is sajnos nagyon aktív volt az ő alkohol, illetve gyógyszerfüggősége, tehát sokszor lehettek annak tanulni, nem csak a családtagok, hanem az Egyesült Államok népe is, hogy a First Ladynek problémái vannak, és 78 április 1-én történt meg az Betty Forddal, amiről mi most itt beszéltünk, és nem ajánljuk, hogy a családja úgy állított be a házába, hogy ő erről nem is tudott, körbevették őt, és elmondták neki, hogy ők hogy éreznek annak kapcsán, hogy ő sokszor nyilvános helyen akár nem tudott rendesen megszólalni, vagy beszélni, mert hogy alkohol vagy gyógyszerhatás alatt volt, vagy hogy hogyan, hát nem tudott teljesíteni jól, mint nagymama mondjuk, vagy anyuka, vagy anyós. Egyébként ott a történetnek nagyon szép lett a vége, mert hogy a Betty Ford ennek az intervenciós ülésnek a végén belátta azt, hogy ez így nem megy tovább, és ő bevonult ott Kaliforniában egy rehabilitációs intézetbe, ami évekkel később az ő nevét is kapta meg, tehát mai napig a Betty Ford rehabilitációs intézet az létezik, és az ő nevéhez fűződik az, hogy az intervenció maga ilyen populáris téma lehetett az Egyesült Államokban. De aztán ezt a Johnson-féle intervenciót, vagy ezt a nagyon konfrontatív intervenciót a szakemberek tovább fejlesztették, és ma már ez azért arról szól, én legalábbis ennek vagyok a híve, mert hogy szakembere válogatja, hogy ki milyen technikát használ, hogy játszunk nyílt kártyákkal, tehát hogyha hozzátartozók segítséget kérnek, arról tudhat a szerhasználó, mert akkor nyilvánvalóan ő tudhatja azt, hogy ő érte aggódnak, az ő érdekében összefognak, de ettől függetlenül nem mindig része ezeknek a megbeszéléseknek a szerhasználó, legtöbbször azért nem, mert ő nem is akar bevonódni. És azért ott egy nagyon pontos forgatókönyv készül szakember segítségével, hogy amikor ez a fajta, én nem szeretem ezt a szembesítés szót, de mégis, amikor ez a fajta szembesítés megtörténik, akkor milyen kommunikációval tudjuk a szerhasználó tudomására juttatni azt, hogy baj van, és hogy segítséget kell kérnie.
Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert mindannyian láttunk már amerikai filmet, láttunk ilyen úgynevezett intervenciót, akár csak, hogyha nem szerhasználattal, de valamilyen fajta függéssel kapcsolatban, tárgyfüggés témakörben, például az Így jártam anyátokkal című sorozatban is van ilyen, és van is nagy táblájuk, és időről időre, amikor valaki melyiküknél közbe kell lépni, akkor kirakják, hogy this is an intervention, és kint van egy ilyen nagy tacepau a falon. És azért nagyon érdekes ez a kettéválasztása ennek a dolognak, amit mondtál, mert ezek szerint bizonyos Vernon Johnson, akit említettél, akitől ez az egész intervenció származtatható, vagy származik, ő ezt a konfrontációs technikát szánta megoldásnak, kifejezetten azzal a szándékkal, gondolom én, de ezt majd elmondod, hogy ütközés legyen. Itt meg most már arra biztatjuk az embereket, hogy inkább tudjon róla az illető, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy akkor nem tud-e kibújni alól, elmenekülni ez elől. Nem lehet-e, hogy azért fontos az, hogy a háta mögött történjen meg, hogy a váratlansága adjon még valamilyen fajta mélységet a dolognak.
Lehet erről beszélgetni, meg érdekes dolgokat vetettél föl, de a kutatási eredményekből azt látjuk, hogy a kevésbé konfrontatív technikák jobban kifizetődnek. Mert nem az a cél elsődlegesen itt az intervenciós üléseken, hogy a legnagyobb erővel menjünk neki a másiknak, hanem mérlegelni kell a szerhasználó ambivalenciáját, a betegségbelátását, és az ellenállás mértékét, és ennek egyenes arányba kell lenni azzal, hogy én mennyire konfrontálhatom a másikat. Mert hogyha átesek a ló másik oldalára, és túl konfrontatív vagyok, és a szerhasználó még tényleg nem tartott, akkor ki is pöröghet ebből az egészből. Hát kimegy, elhagyja azt a terápiás teret, és akkor már nem tudunk tovább dolgozni.
Igen, mert hát gyakorlatilag mondhatjuk azt ebből a szempontból, most függetlenül, hogy szerhasználóról beszélünk, kinek van kedve helyben menni a pofonért?
Így van, nagyon jól mondod, és a másik, hogy ez nem egy esemény az intervenció, ez talán nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni.
Nagyon, és rá is akartam kérdezni, hogy én azt gondoltam volna, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, Sejla, az alapján, amiket a filmekben látunk, hogy ez egy, és akkor ez a csúzli, ami oda lövi az illetőt arra a helyre, ahol mondjuk a felépülési folyamat elindul.
Ez jó hangzik, meg milyen jó lenne, ez így tudna működni, meg az esetek egy részében tud is így működni. Egyébként, ha ez jól elő van készítve, és a csillagok is úgy állnak, de hogy ez egy folyamat.
Jó, akkor kezdjük ott összefoglalóként, hogy nálatok a Páfalvi Centrumban hogyan zajlik az intervenció. Eleve mondjuk az is érdekes, hogy ott történik meg, és nem a Baross utca 74-ben mondjuk valakinek.
Vigyázzunk le, reméljük nem lakik.
Nem lakik ismerősünk.
Na, szóval, hogy ez úgy működik, hogy telefonon engem általában megtalál egy hozzátartozó.
Aha.
Az a hozzátartozó, aki telefonál, és elmondja azt, hogy bajban van az ő szerette, lehet ez az ő családtagja, barátja, kollégája, főnöke, beosztottja, bárki. Tehát a hozzátartozót most én nem is feltétlen rokoni kapcsolatot értek ez alatt. Sajnos jobb szót még eddig erre nem találtam ki, de hogy mégiscsak hozzátartozik ehhez az érintett félhez, tehát telefonál, és én azt gondolom, meg abban hiszek, hogy őt nagyon nagy becsbe és kincsbe kell tartani. Sajnos vannak olyan ellátóhelyek, akiknek nincsen erre kapacitásuk, hogy hozzátartozókkal foglalkozzanak, és azt mondják, hogy majd telefonáljon az, akinek problémája van, és akkor majd ő kérjen időpontot. Nálunk ez nem így megy, hanem nyilvánvalóan telefonon próbálom egy picit felmérni a helyzetet, nem túl hosszan, de telefonon elbeszélgetünk arról, hogy ő hogy látja a problémát, mióta elfönt ez a probléma, ő mit gondol erről a helyzetről, és ezt a hozzátartozót invitálom arra, hogy jöjjön be a rendelőbe egy hozzátartozói konzultációra, ahol erről hosszabban, bővebben tudunk beszélni. Tehát ez az első lépcső.
Velük is egyenként kell beszélni? Vagy mondjuk egy családdal kompletten lehet egy 6-tagú család is, aki egyszer
kompletten lehet. Nyilvánvalóan ez, hogy most telefonon eldőle, vagy személyesen beszéljük azt meg, hogy még kit lehet behívni. Tehát egy ilyen, úgymond egy segítői hálózatot érdemes ilyenkor felépíteni. Szakirodalom azt mondja egyébként, hogy minél több ilyen hozzátartozó vesz részt egy intervenciós folyamatban, annál hatékonyabb tud lenni. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy hatékonyságot még egyelőre nem tudok mérni, mert ugye ez ennyire nem reprezentatív számosságát tekintve, amennyi eset nálunk előfordul, viszont azért nehéz ám ebbe behívni a hozzátartozókat. Tehát gyakran lehet avval szembesülni, hogy miért én járjak ide, nem nekem van problémám, nem én iszom, miért nekem kell ezen dolgozni. De hogyha összejön ez a csapat, álljon az egy főből, kettőből, háromból, négyből, ötből, hatból, akkor pár ülést arra szánunk, hogy beszélgessünk arról, hogy ki hogy látja a problémát, ki mit lát egyáltalán problémának. Mert ez is fontos, hogy egy közös nevezőt találjuk. Aha. Én közben arra búzítom a hozzátartozókat, hogy kezeljék nyíltan, tehát hogy ne titkolják. Hányszor hallottam hozzátartozót, amikor először jön, hogy azt mondta a férjének, feleségének, hogy fodrászhoz mentem, haverokkal mentem, tehát nem merte megmondani, hogy hova jön. Pedig én azt gondolom, ezt fel lehet vállalni, hogy figyelj, te nem látod ezt problémának, oké, én ezt tiszteletbe tartom, én viszont annak látom, és én kérek segítséget, mert én úgy érzem, hogy nekem ezzel valamit kezdenem kell. És nem is kell feltétlenül ennek a részleteibe belemenni. És nyilvánvaló utána pedig azon dolgozunk, hogyha az az intervenciós ülés megtörténik, amin már a szerhasználó is ott jelen van, ugye azon is kell dolgozni, hogy őt be tudjuk vonni,
igen,
hogy őt meg tudjuk hívni, ami kvázi lehet egy ilyen jól megfogalmazott levél formájában, vagy erre is van a különböző technikák, akkor ott azon az ülésen mindenki tudja előre azt, most nyilvánvalóan nem kell szó szerint bemagolni azt, hogy mit fogok mondani, de hogy azért legyen egy irányvonal. Ezt előre én le is szoktam egyébként gyakran iratni, hogy ezt azért át tudjuk beszélni. Nagyon fontos a megfogalmazás, hogy én ezt hogyan tudjak erről beszélni, hogy engem hogyan érint ez a probléma, azért ez a hatékonyságot szokta növelni, és ugye nagyon fontos, hogy mindig kérjek, tehát hogy mit kérek én a hozzátartozótól. Mert azt kérni, vagy bocsánat, az érintettől most itt a fogalmak fognak keveredni, szóval, hogy azt mondja, mit kérek a szerhasználótól? Mert ha én azt kérem a szerhasználótól, hogy ne igyon, most zárójelben is nagyon halkan megjegyzem, hogy ez nem is fair dolog ezt kérni tőle, ugye? Mert hát neki ez a betegségnek a lényege, hogy iszik, és nem tudja abba hagyni.
Igen.
Tehát most én felszólítom arra azt, hogy én nekem az a kérdésem, hogy ne így áll, az nem szokott eredményre vezetni, de azt lehet tőle kérni, hogy kérjen és fogadjon el segítséget. Mert akkor ez nem is annyira ijesztő, ugye? Aha. Még nincs itt arról szó, hogy ő ne használjon szereket. És aztán a harmadik eleme ennek, ami nagyon fontos, hogy elmondtam, hogy érint, kérek tőle valamit, és hogy kilátásba helyezem azt, hogy mi fog akkor történni, hogyha ő ezen az úton nem halad, amit én mondjuk elfogadhatónak tartok. Mert azt el lehet mondani, hogy van két út, csinálhatja azt tovább, amit eddig, tehát hogy legyen választási lehetősége, meg én azt gondolom, hogy van is egy szerhasználónak, ez is egy döntés. Haladhat ezen az úton, de akkor ezen én már nem tudom kísérni, mint hozzátartozó. És akkor ezt kell jól tudni balanszírozni ahhoz, hogy kezelésbe lehessen juttatni valakit, és akkor ez egy másik kérdés, hogy hova juttatom kezelésbe, mi az, amit ajánlok neki, mert itt nem az a célom, hogy feltétlenül a saját centrumomba, hogy mondjam, gondozzam elő ezt a klienst, hanem hogy terápiásan a legmegfelelőbb helyet találjuk meg neki, ez lehet nyilvánvalóan nálunk, de más ellátóhelyen is.
Mondd csak, a hozzátartozók attól is tartanak, hogy magukkal is szembesülniük kell egy ilyen ülésen, egy ilyen intervenciós ülésen, mert én azt gondolom laikus fejjel, vagy hát annyi kiképzéssel, amit itt most a Páfalvi Centrum podcastján tőled már kaptam, hogy ez minden egyes alkalommal egy szembesülés valamilyen szinten, ugye? Mert biztos, hogy ott kialakul párbeszéd, ahol egynél több ember van, és hogyha ott van egy olyan nagy probléma, mint mondjuk egyszerfüggés, akkor biztos, hogy elindul a dobálózás az elején, hogy én azt gondolom, hogy szerintem az probléma, hogy, és akkor erre majd fog válni. válaszolni a másik. Esetleg ez előfordul, akár normálisnak mondható az, hogy ha vádaskodásba átmegy, és az elején tartanak ettől, és aztán szembesülniük kell mondjuk a saját hiányosságaikkal, amik esetleg a szerfüggésnek az okai között ott lehetnek.
Annyi mindent mondtál, és olyan jó dolgokat. Szóval, hogy mondjam, tehát szembesülni önmagammal biztos, hogy kell, azt nem lehet megúszni. A vádaskodás szót azt azért nem kivenném, mert ugye ez elvileg ugye benne van a pakliban, gyakorlatilag a terapeuta, abban az esetben, hogyha én ülök ott, nyilván az én felelősségem, hogy én ezt ne hagyjam ilyen irányba.
Aha, tehát hogy ne legyen ott kardozás.
Nem, mert annak nincsen értelme. Persze. Tehát ugye ott szövetséget kell, hogy alkossunk,
aha,
mert hogy másképp ez nem működik.
Ez nagyon fontos szó.
Igen. És az az én szerepem, hogyha én azt érzem, hogy ott feszültség van, akkor azt úgy lehessen becsatornázni, hogy abból így pozitívan jöjjünk ki. Tehát én azt gondolom, hogy a terapeutának egyébként mindig minden helyzetben az a felelőssége, és csak is az övé, nem a családé soha, vagy nem azért a kliens, aki eljön, hogy a biztonságos terepet ő megteremtse. Tehát ez a terapeutának a feladata, hogy ott mindig egy olyan közeg legyen, hogy ő ezt meg tudja tartani. Nyilvánvalóan partnerül kell hívja az ott résztvevő feleket, meg hogy vannak ott is szabályok, meg keretek, amit be kell tartani, de én azt gondolom, hogy aki hallgatja, az ne féljen ettől, mert tőlem még senki nem ment úgy ki a rendelőből, legalábbis ilyen visszajelzést nem kaptam, hogy rosszabbul érezte volna magát, mint amikor bejött. Tehát, hogy általában én azt szoktam érezni a családtagokon, hogy azért mégiscsak ez egy reménytelibb helyzet, mert hogy eszközt kapnak, meg lehetőséget kapnak arra, hogy igenis van megoldás, igenis be lehet avatkozni. És itt a szemléletbeli különbségek szakmán belül is nyilvánvalóan megjelennek, meg ez egy örök vita volt, és valamilyen szinten lesz is, hogy ki az, aki lehet segíteni, meddig kell várni, mennyire kell a kliensnek elérni a úgymond a mélypontját. Én nagyon nem szeretem ezt a szót, vagy hogyha már ezt a mélypont szót használjuk, én azt gondolom, hogy ezt a pontot fel lehet emelni. Uh-huh. Azt tudni kell, lehet, hogy elhangzott ez a szám, de már valamikor valamelyik podcast műsorban, de én elmondom még egyszer, mert hogy nagyon riasztó a szám, hogy azokról, akikről tudjuk, hogy problémával küzdenek, szerproblémával küzdenek, azoknak 5%-ok kerül be az ellátásba. Ez egy borzalmasan alacsony szám. Tehát a szerhasználóknak a 95%-a soha nem jut be az ellátórendszerbe. És ennek az az oka egyébként, hogy a betegségre jellemző egyfajta tagadás, de nem a hétköznapi értelemben, hanem amikor én sem látom azt, hogy problémám van, amikor nem tudom magam elszánni arra, hogy valamit tegyek, és a 80% a szerhasználóknak ebbe az elszánás előtti szakaszban van, vagy ebbe az ambivalens szakaszban, hogy olyat, ez így nem jó, kéne valamit tenni, de...
Tehát állnak egy ajtó előtt, amit csak így kéne nyitniuk, ezt
igen,
mondhatjuk?
Igen, és sokszor a szakma, nem a szakma nevében nem akarok beszélni, de hogy vannak kollégák, akik emögött az ajtó mögött állva azt mondják, hogy majd ha bekopok, kinyitom. Én meg azt gondolom, hogy ott a hozzátartozónak is van joga örömbölni azon az ajtón, és akkor nyissuk ki együtt, és mutassuk meg neki, hogy van egy út. Én azt gondolom, hogy én ezt felelősségemnek érzem, hogy nem lehet mindig tényleg arra várni, hogy valaki belátást nyerjen, mert hogy a számok is mutatják, ez valószínűleg az esetek nagy részében soha nem történik meg, vagy amire megtörténik, lehet, hogy már késő lesz, mert olyan fizikális, vagy mentális, szellemi következményei lehetnek akkor már a dolognak, hogy sokkal nehezebb. Hát azt is tudjuk a számokból, hogy minél koraibb szakaszában interveniálunk ilyen csúnya szóval, tehát minél korábban avatkozunk be ebbe a történetbe, és minél korábban kerül kezelésbe valaki, annál hatékonyabban működik ez a dolog. Tehát, hogy ez mindenkinek az érdeke, hogy ne várjuk meg azokat a pontokat, amikor már azt tudjuk valakire mondani, hogy ja, hát igen, ő már függő, vagy súlyos függő. Olyan érdekes, hogy nemrég voltam egy konferencián, és ott beszélgettünk erről, hogy addiktológiai kongresszus lévén, vagy konferencia lévén, ugye sokat beszélgettünk a függőségről, de hogy egyetértettünk abban, hogy bár az addiktológia Ugye ki van erre hegyezve, hogy a függőkkel foglalkozunk, de hát azért az ártalmak a függőség előtt jóval előbb megjelennek már. Bármilyen függőség.
Ártalmak, mint mi? Mit értünk ez alatt?
Hát következmények. Tehát, hogyha most az alkoholfüggőségről beszélünk, vagy beszéljünk, nem tudom, videójáték függőségről, vagy bármi másról, hogy ott a videójáték függőségnél is, ugye ott is megy a polemizáció, hogy most akkor függőség ez az, vagy nem az. Tehát nem csak ez a lényeg, hogy valamit tudunk-e függőségnek hívni, és ha igen, akkor az illető az-e, vagy nem, hanem hogy halad-e azon az úton. Tehát, hogyha mondjuk, te nem tudom, napi 6 órát kezdesz el játszani bármilyen videójátékon mondjuk, akkor lehet, hogy egy hét után én még nem mondhatom rád azt, hogy függő vagy, de hogy már ártalmak jelentkeznek, mert összezavarod az alvásodat, tuti nem úgy fogsz étkezni. Ez biztos. Alkoholfogyasztásnál ugyanez van, hogy az ártalmak megjelenhetnek sokkal előbb, mint hogy az illető függővé váljon, és szerintem ne várjuk meg ezt a pontot.
Nagyon sok mindent mondtál, ami miatt roppant fontosnak tartom most már én is laikusként az intervenciót, mint olyat. A kérdés csak annyi, hogy volt-e már olyan, és ez nagyon érdekel engem, a praxisodban, amikor egy ilyen intervenció dobta meg annyira a felépülési folyamatot, ami külön kiemelhető, hogy ennek köszönhető az, hogy ez megindult, vagy nagyot lépett előre.
Most konkrét példára gondolsz? Volt, igen, most azon gondolkodom, hogy melyik tudja jól illusztrálni.
Mert nagyon sokszor szerintem, csak amíg gondolkozol, igen, sokszor az is felmerül az emberben hozzátartozóként szerintem, hogy jó, hát most én elmegyek, jó, most elbeszélgetünk, de hát már annyiszor mondtam neki is, de hát már annyiszor próbáltam fölhozni, mit fog ez most számítani. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy tisztában van vele a hozzátartozó, vagy a baráti kör, kisebb-nagyobb család, hogy mennyire nagyon sokat számít ez. Mert hogy esetleg pont az ellenkezőjét, tehát nem azt érzi az illető szerfüggő, hogy őt megtámadták, hanem hogy mennyire fontos.
Hú, de jót mondasz, mert ez a lényege. Amikor egy az egybe próbálunk beszélni a függővel, vagy a függőségben szenvedő személlyel, ott ugye megvan az a csapda a helyzet egyébként, hogy pontosan ezt ilyen egy az egyben ilyen támadásnak vélje, mert hogy ott a kommunikáció általában azért kifolyik a megszokott mederből, mert akkor egy vita indul el. Hogy ne csináld ezt, sokat iszol, ne igyál ennyit, én nem is iszom sokat, hagyjál már, idegesítesz, inkább elmegyek inni. Tehát, hogy akkor ennek van egy ilyen része. Ráadásul a függőség, mint betegség azért hoz magával egy olyan fajta függő gondolkodást, meg egy olyan fajta függő működést is, ami előnybe hozzám azt a szemét, aki szert használ azzal szemben, aki próbál rávilágítani arra, hogy ez nincs rendben, és általában egy az egyben a vitában mindig alul marad a hozzátartozó. De ezért is érdemes az erőket egyesíteni, és megtanulni azt a fajta kommunikációs technikát, amivel nem lehet vitatkozni. Hát ha én azt mondom, hogy én szorongva jövök haza minden este, hogy mi vár engem otthon, az nem lehet vitatkozni, mert ez az én érzésem. De hogyha azt mondom, hogy jó, te minden este figyelj, itt iszol, és ilyen meg olyan vagy, avval lehet vitatkozni, mert arra azt mondja az illető, hogy de hogy vagyok ilyen vagy olyan. De a saját érzéseimmel nem vitatkozhat a másik, hiszen azok az enyémek, és hogy egy ilyen...
Nem is történik meg? Nem próbálnak meg belekötni?
Nem próbálnak meg belekötni, mert általában ez az, ami hat a másikra. Most gondolj bele, hogyha én most mondok neked csúnya dolgokat, és téged minősítelek, az is fog rád hatni, de akkor mire foglak téged késztetni, hogy vagy az, hogy kimenekülj ebből a helyzetből, vagy arra, hogy visszatámadjál. De hogyha én mesélek neked arról, hogy figyelj Petra, engem nagyon rosszul érint valami, akkor az valószínűleg úgy fog rád hatni, hogy te abba belegondolsz, megpróbálsz belehelyezkedni az én helyzetembe. Átgondolhatod azt, hogy neked ebben hol van részed.
Meg fontosnak érzem magam tőle, hogy nekem meséled el, és feltételezem azt, hogy talán tőlem vársz valamilyen fajta segítséget, vagy megoldást a dologgal kapcsolatban, nem?
Ez is nagyon jó megfogalmazás. Én sokszor szoktam azt is mondani, hogy meg lehet kérdezni a függőt, hogy ő mondja, hogy mit gondol, hogy, tehát hozzátartozóként mondhatom azt, hogy mondd el, vagy segíts nekem abban, hogy megértsem, hogy te miben vagy benne.
Aha.
Mert hogy ez is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy azért, aki függőségben szenved, őt is meg kell érteni. Hát ő is benne van valamiben. Sokszor a hozzátartozóknak ez is egy könnyítés, hogy megérti, hogy a másik miben van benne. Hogy mi az a, én most ez lehet, hogy leegyszerűsítem, de mi az a fájdalom, amire ő iszik. És nem az okait keressük, jó? Tehát ezt nem így kell nézni, hogy azért ittam, mert tegnap este ezt, hogy azt mondtad, mert hogy az nagyon le van egyszerűsítve. De hogy azért ott mély lélektanilag csak van mélyen valami olyan nagy fájdalom, amit próbálok meg zsibbasztani különböző szerekkel.
Aha.
De úgyis majd azt mondtad, fogunk beszélni egy másik adásban a traumáról, meg a traumatizáltságról, meg a függőség összefüggéséről, majd erről akkor bővebben tudunk is beszélni.
Páfalvi Centrum 0630 65 75 734.